iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Alapvetően, hogyha az Apple-re gondolunk, akkor még mindig az innováció, bár az utóbbi időben szerintem a Petivel együtt és nagyon sok újságíróval együtt egyre kritikusabban állunk ehhez, de mégiscsak egy innovatív cégről beszélünk, a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb technológiai vállalatáról. Mindig ott van az élvonalban az Apple, egyetlen egy dologban viszont ténylegesen, nem azt mondom, hogy beismerten, de mindenképpen elaludt, ez pedig a mesterséges intelligencia. Egész egyszerűen nincs a zsebében az Apple-nek saját olyan fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, ami felvehetné a versenyt a Microsoft-féle, OpenAI-féle, ChatGPT-féle egyéb megoldásokkal, illetve a Google-féle Barddal, ami most már ugye át lett keresztelve Gemini-re, és éppen ezért lehet az, hogy olyan hírek röppentek fel, hogy az Apple tárgyalásba kezdett a Google-lel, hogy a következő, főként az iPhone-okat érintő iOS 18-at, de nyilvánvalóan majd az iPad OS-be is be fog ez kúszni, egyre erőteljesebb AI megoldásokat kíván a Cupertino-i gyártó beépíteni, és mivel, ahogy az előbb említettem, sajátja nem nagyon van, legalábbis olyan, ami föl tudná venni a versenyt a most piacvezető megoldásokkal, ezért úgy néz ki, hogy a Google lesz az, és a Google Gemini lesz az, amit majd az iPhone-ok fognak használni. Fölmerült a Microsoft neve is, ugye a ChatGPT és az OpenAI, hogy talán az iPhone gyártója velük áll össze, de mondhatjuk azt, hogy mivel a Google-nek már működőképes megoldása van még hozzá Samsunggal, tehát egy másik nagy mobiltelefongyártóval, így talán kisebb az ellenállás és nagyobb a valószínűsége, hogy a keresőóriás Gemini névre hallgató megoldása lesz a befutó, egész egyszerűen azért, mert most már nem tudnak úgy telefont eladni. Senki. A Xiaomi-tól kezdve, a legkisebb kínai gyártótól, a legnagyobbakig, including Apple, hogyha valamilyen úton módon nincs ráaggasztva az AI, és alapvetően a személyasszisztensek bevezetésével a Siri, a Google asszisztens, a Samsungnak a sajátja a Bixby alapvetően azt jelenti, hogy egyre több mindent kell értenie a telefonnak abból, amit mondunk és amit csinálunk, így kézenfekvő, hogy ezeket a large language modelleket használják, amiket a nagyok előállítottak, hogy úgy néz ki, hogy az iOS 18-ban Google AI lesz, ami segít nekünk.
A részletek egyelőre még nem ismertek, és valószínűleg az idei fejlesztői konferencia, vagyis a WWDC néven ismert Apple bejelentés sorozat és konferenciás expo kereték közt fogunk talán megtudni valamit erről az egész AI rendszerről, vagy AI szolgáltásról, amit igénybe vesznek. Azért azt hozzátenném, hogy nem először látunk ilyet, legalábbis, hogy egy külső cég teszi be a lábát az Apple birodalmába. Egészen egyszerűen pont ugyanígy a Google-lel volt, legalább egy évtizede már olyan hír, hogy az alapértelmezett kereső az Apple-féle Safari böngészőben, ugye a Google lett. Ez a gyakorlatban egyébként nem csak a megbízhatóság, vagy nem csak a népszerűség kérdése, hanem sok-sok-sok téren egyébként lobby pénz kérdése is, ugyanis a Google-t nemrégiben is ismételten elővették olyan vádakkal, hogy annyira sok pénzt ölt bele és öntött bele külsős szolgáltatókba és cégekbe, hogy a Google-féle keresőt biztosítsák alapértelmezetnek, hogy nem lennék meglepve, ha a Gemini AI terjedését is hasonló módon próbálnák elősegíteni, illetve pontosan emiatt vennék elő a hatóságok azt, hogy miért aggályos is ez a fajta együttműködés. Azért azt tegyük hozzá, hogy az Apple sem fog örökké megragadni, legalábbis most úgy tűnik, hogy nem fog örökké megragadni a Google féle mesterséges intelligencia mellett, ugyanis nemrégiben a nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje pletykált önvezető autó projektjüket kaszálták el, és állítólag átcsoportosították minden erőforrásukat ebből a projekt csomagból a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Szóval várható az, hogy ez csak egy ideiglenes keretszerződés, amin keresztül nyilván ugye mindenki jól jár egy ideig, de láttuk már az Apple-nél azt, hogy továbbra is a saját megoldásokat preferálják, legyen szó mondjuk chipekről, így például az Apple MacBook-okban egy jó ideig Intel processzor volt, amíg le nem váltották a saját jobban működő és az ő igényeiket, illetve az ő operációs rendszerüket jobban kiszolgáló saját chipsetre, és várhatóan ugyanez fog történni a mesterséges intelligenciával is. Az adathatalom, a mesterséges intelligencia gyűjti az adatot, innentől kezdve biztos, hogy hosszú ideig nem fogják kiengedni ezt a kezei közül. De ha már adatról és adatforgalomról beszélgetünk, akkor mindenképpen érdemes megemlítenünk egy viszonylag furcsa és érdekes szemléletmódot, amivel az internet adatforgalmát nézhetjük. Nyilvánvalóan a fiatalabb hallgatóknak nem lesz annyira érthető és annyira ismerős, de aki még az internet hőskorában, a kezdeti hőskorban ott volt, annak egy egészen mellbevágó érzés lehet az, hogy trónfosztásra került a torrent, és azonban is ugye a BitTorrent adatforgalom. Már nem ez a legnépszerűbb formátum, vagy nem ez a legnépszerűbb adatcsatorna, amin keresztül információt cserélünk a világhálón.
Ugye nem lopnál táskát, nem lopnál autót, nem lopnál filmet, ez volt a klasszikus indító minden egyes DVD-nél, amit kikölcsönöztünk. Igen, kedves hallgatók, akik olyan fiatalok, hogy nem tudják, hogy hogyan és miért kölcsönöztünk DVD-t, azoknak elmondanám, hogy volt ilyen, amikor még nem volt Netflix, amikor még nem volt Prime Video, és a többi, egész egyszerűen el kellett battyogni a videótékába, először még VHS kazettát, aztán később DVD-t kellett kikölcsönözni, és ezzel indult minden egyes film, és ezzel együtt ugye a másolás is megindult. Én soha nem vásároltam Békásmegyeren illegálisan, soha, még egyszer mondom, DVD-t, amin ugyanúgy rajta volt az elején, állítólag bizonyos barátaim, akik egyszer láttak ilyet, mesélték. Ez a videó, hogy nem lopnál táskát, nem lopnál filmet. De a lényeg az, hogy utána a peer-to-peer file megosztás, és ezzel együtt a BitTorrent, mint az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb kliens, gyakorlatilag teljes mértékben uralta az internet forgalmat, olyannyira, hogy 2013-ban a teljes internetes visszirányú feltöltött forgalom egyharmadát, 33%-át adta a BitTorrent, egész egyszerűen a filmeket, a zenéket, a minden más töltöttünk fel, és azzal, hogy a szakma és az ipar kifehérítette ezt a szegmest, és megjöttek a megfizethető jó minőségű streaming megoldások, a már előbb említett a filmek esetében Netflix, HBO és társai, úgy pedig zenében ugye a Spotify, a Deezer, stb. Gyakorlatilag most elértünk oda, hogy évtizedek óta először nem a file megosztás az, ami viszi a prímet, hogyha azt nézzük, hogy mennyi adatot osztunk meg az interneten.
Egy picit helyesbítenék az előzőben elhangzott a kapcsán, ugyanis Netflix létezett a DVD-k idején is, egészen konkrétan ezzel kezdték az ipart, egy DVD kölcsönző online cég voltak, weblapon keresztül lehetett rendelni a kölcsönözhető filmeket, és pontosan ez a furcsaság a mai utolsó hírünk is, egészen konkrétan arra van szó, hogy lehet, hogy visszatér a DVD mint formátum, de nem abban a megszokott kis minőségben és mélységben, mint amiben gondolkodhattunk eddig az optikai lemezekről. Viszonylag hosszú ideig volt népszerű egyébként az optikai adattároló, nyilván azért, mert nagyon jól lehetett rajta egy-egy filmet teljes terjedelmében tárolni, nagyon sok adatot jelentett az előző megoldásokhoz képest, de amint elkezdtek terjedni a különféle hordozható Winchesterek, a memóriakártyák, az SSD meghajtók, nagyon hirtelen szorultak ki a piacról. Ezek az egyébként sérülékeny és időtállanak nem igazán nevezhető formátumok. Most azonban úgy néz ki, hogy ismételten felívelhet az optikai adattárló, és már nem is igazán DVD, hanem egész konkrétan, és most nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy a jövőben nem ezt a mozaik szót kell emlegetnünk, de AIE DDPR formátum az, ami elterjedhet, egészen elképesztő petabajtos adathalmazt fogok tudni tárolni ezeken az optikai meghajtókon.
Igen, tehát összehasonlításképpen egy-egy ilyen majdani, jelenleg még kísérleti fázisban van az AIE DDPR megoldás, 15 000 DVD-nyi adatot tudnak egyetlen ilyen lemezre rápasszírozni, ami, hogyha emberi mértékegységben akarnám megadni, nagyjából 10 darab Keanu Reeves egymás tetején, nagyjából lehet, hogy csak 9 az, amit el kell képzelni, tehát egy 18 méter magas DVD-tornyot helyettesít majd egy ilyen AIE DDPR lemez. A technológia, ahogy működik, nagyon-nagyon közel áll a DVD-hez és a CD-hez. Itt is optikai adattárolásról van szó, ám az új technológiának köszönhetően sokkal sűrűbben lehet az adatot rátenni erre a lemezre, éppen ezért lehet az, hogy 16 terabájtnyi adat fér föl egyetlen ilyen lemezre. És igazából, amit a Peti mondott, hogy az időtállóság azért itt kérdéses volt, mindig is az optikai lemezeknél, ugye CD-DVD hajlamos volt elfáradni, pláne hogyha mi magunk írtuk azt valamilyen oknál fogva, tehát kimentettük a fotókat, stb., akkor azért 5-10-15 év múlva nem biztos, hogy azt olvasták az olvasók. Azt ígérik a kutatók, hogy ez a megoldás, és most még egyszer már nem mondom ki, hogy AIE DDPR, de tessék, kimondtam, ez ennél sokkal biztonságosabb lesz, tehát pontosan azokat a fajta hosszú tárolási, hosszú adattárolási megoldásokat helyettesíteti, ami most még mindig valamilyen szalagos megoldás, vagy urambocsáv, egyszerűen elzárva Winchestereken tárolják azokat az adatokat, amikhez akár majd évtizedek múlva is szeretnének hozzájutni a cégek, a kutatók, vagy bárki, akinek erre szüksége van. Nyilvánvalóan, hogy ez a technológia kijön az elején, nem lesz olcsó, úgyhogy nem lesz minden egyes háztartásban AIE GDPR meghajtó és lemez, de minden esetre mi beszámolunk róla, hogy hogyan halad ez a technológia.